Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Sikeres volt az adománynap az Egri Hunyadiban a Bátor Táltos Alapítvány javára. Tanulmányi versenyen adhattak számot 7-től 10. évfolyamos diákok. Az Egri Fertálymesterség újjáalakításának 30 éves évfordulójához kapcsolódóan. Aranydiplomákkal díjazták a gyöngyösi Kantára Kamara kórust. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sikerrel zárult az a nyitott kapus adománynap, melyet az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolában tartottak április 15-én. Ahogyan arról rádiónkban is beszámoltunk, a gyűjtést a Duchenne-féle izomsorvadással élő fivéreknek, Bátornak és Táltosnak szervezte az intézmény annak érdekében, hogy az igen költséges gyógykezelésükhöz hozzájárulhassanak. A gyűjtés eredményéről, valamint az adománynap tapasztalatairól a fivérek édesanyját, Pintér Beátát kérdeztük.
Hát nagyon sokat dolgoztak az iskola pedagógusai, a jelenlegiek is, és a nyugdíjasok is visszatértek. Ez egy 3 hónapos tervezést igényelt ez az adománynap, hogy ilyen szépre sikeredett, és nagyon sok embert meg tudtak mozgatni ezáltal. Nyilván a mi szülőként és az alapítvány részéről is, amit csak tudtunk, oda tettünk ehhez a rendezvényhez. A legnagyobb öröm az volt számukra, ahogy a gyerekek csillogó szemmel, nyitott tekintettel álltak ott, és a Táltos osztálytársai, most 8-os el fognak ballagni, egy meglepetés kis műsorral is készült, ami hát tényleg a könnyeket csalt a szemünkbe. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres rendezvény volt. Magán az adománynapon csak az ajándék tárgyaknak a kiárusításából 2.800.000 forint érkezett, és emellett még volt ugye adományád a kihelyezés is, és azokban is 1.000.000 forint fölött gyűlt az összeg, úgyhogy közel 4.000.000 forinttal zárult ez a rendezvény, de hát magas is az az összeg, ami a két pszichoterápiájához szükséges.
Barni és Táti is ott voltak a rendezvényen, ők hogy érezték magukat?
Nagyon jól érezték magukat a fiúk, ugye Barninak ez a volt iskolája, mert ő már középiskolás, Táltos most végzős diák itt, és Barni is nagyon nagy örömmel jött vissza, ők is nagyon lelkesek voltak a programoktól, ugye Vámos Robival rajzoltak, hát is nagyon várták az old Pfeiffer autókat az udvaron. Szerencsére pont elállt az eső, mire ők érkeztek, és ők aztán 1:30 körül elmentek, tehát haza visszük őket, hogy pihenjenek, mert azért nekik egész nap egy ilyen forgatagban lenni, az pihenés nélkül, akkor lenullázzák magukat, de amíg ott voltak, ugye reggel, 9:30-től ez a 13:30-ig, abban a 4 órában, hát én csupa mosolyt láttam az arcban.
Tele volt programmal ez a nap. Mi volt talán, ami kiemelkedőnek számított, és a fiataloknak is nagyon vonzó volt?
Nagyon sok részű volt. Tehát több felé oszlott a társaság, ezért ugye ez egyik ilyen kiemelt volt Vámos Robi, aki egy gyerekkócs, és akik ott voltak és beszélgettek, biztos, hogy nagyon értékes gondolatokkal tértek haza. De az irodalmi kávéhez is nagyon sok diák beült, és hát lehetett a fotókon látni, hogy milyen értő figyelemmel voltak. De hát ami a kicsiket a tekertő együttes mozgatta meg nagyon, ők azt várták, a fiúk pedig az oldtimereket az udvaron, tehát azt gondolom, hogy de hát kb. 700 gyereket kellett mozgatni, plusz a szülőket. Nem csoda, hogy ennyiféle kiemelkedő program lett ebben a napban.
Édesanyaként hogy élte meg azt, hogy egy ilyen összefogás létrejött és sikerrel tudott zárulni?
Mindenképp nagy erőt ad a folytatáshoz, mert kell folytatni. Tehát itt ennyivel biztos, hogy nem tudunk megállni. Meg is fogalmazódott bennem az a gondolat, hogy megyünk tovább, gyere velünk, tehát ezt kell, hogy mondjuk mindenkinek. Azt gondolom, hogy amit az iskola most meg tudott tenni, maximálisan is mindent megtett, és jó is így zárni ezt a pár évet ebben az iskolában, hiszen ugye 10 éve járunk ide a Hunyadiba, tehát ez egy méltó lezárása volt ennek, és én szülőként is úgy éltem meg, hogy igen, jó volt ez az iskolába 10 éve feltölteni.
Aranydiplomákkal díjazták a Gyöngyösi Kantára Kamara Kórust. A kórustagok április 15-én és 16-án vettek részt a Budapesten rendezett 19. nemzetközi kórusversenyen. 11 ország 26 énekkara 35 produkcióval állt a budapesti Music Center és a Művészetek Palotája pódumain. A tudnivalókról Józsa Kalocsai Margit karnagyot tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hát a gratuláció szavai az elsők. Három kiváló minősítés, mind a háromról beszélj, majd arra kérlek. Itt van egy gyönyörű üvegplakett is gravírozva. Úgy tértetek haza erről, hogy gyakorlatilag elhoztátok a babérokat, szó szerint, de hogy kerültetek oda?
Törekvő nép vagyunk mi. Nagyon szeretjük a versenyzést, szeretjük azt, ami fejleszt minket, és most már meg elhatároztuk, hogy minden évben azért megyünk valahova, ami minket még feljebb vihet, még többet tanulhatunk, még többet fejlődhetünk, és idén a Nemzetközi Kórusverseny volt az első ilyen remek alkalom, és nagyon sokat készültünk rá, bár érdekes módon, most picivel talán kevesebbet a tavalyi pozsonyi versenyhez képest, nagyon sok volt a betegség, és emiatt teljesen visszavetett minket minden, de mindegy, mindenki beleadott apait, anyait, amit csak tudott, amikor ott volt, akkor dolgoztunk. Hát meg lett a gyümölcse, mert ez azért egy szép
eredmény. Ez április 13-16 között került megrendezésre.
Igen, igen, Budapesten.
Nem olyan régen, nem. Tehát gyakorlatilag
húsvét előtt közvetlenül.
Most. Igen. És említettem itt az elején rögtön, hogy az üveg gravírozott üveg plaketten kívül három oklevél tulajdonosa is mind a három mást takar. Beszéljünk már arról, hogy egy-egy oklevél mihez is társul.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nem volt még a mi kórus munkánk során arra precedens, hogy úgynevezett kategória győztes emblémát hozhassunk el. Ez egy óriási dolog. Tehát a vegyes karok kategóriában, a B-vegyes karok kategóriában a legmagasabb pontszámot értük el a kórusok között, és ennek szólt az egyik oklevél, ez az egyik a kategória győztes cím. Hát ennek borzasztóan örültünk, mert ez nagyon nagy dolog. És a másik nagy örömünk az, hogy nyilván két kategóriában indultunk, a vegyes karok B és a muzika szakra kategóriában, de mindkettőben egyedileg pontozták a kórusműveket, sok-sok szempont alapján, és ezek az egyedi pontszámok kivétel nélkül, azt hiszem egyetlen egy olyan van, de hát ez rengeteg pontszám, ami összeadódik, ami nem az arany kategória egyetlen egy ponttal van alatt, tehát hogy éppen, hogy az egy 19 pont, de minden 20 vagy 20 fölötti pontszám az összes kórusmű, összes kategóriának. Ez egy hatalmas dolog, ezt kiemelte a zsűri, hogy egyrészt nyilván ezért is van a kategória győztes cím, de a másik kategóriában, a szakrában, ahol nem lettünk kategória győztesek, hát ott varázslatos kórusok voltak, olyan lettek, olyan svédek, hát olyan gyönyörűen szóltak, jó volt hallgatni, de hogy ott is folyamatosan az arany pont számban voltunk.
Az EGRI Fertálymesteri Testület, a Művelt Ifjúságért Alapítvány és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kulturális Örökség és Művelődés Történet Tanszéke a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával tanulmányi versenyt hirdetett a 7-től 10. évfolyamos diákok részére az EGRI Fertálymesterség újjáalakításának 30 éves évfordulójához kapcsolódóan. A megmérettetésről először Sándor József, a Művelt Ifjúságért Alapítvány alapítóinak a képviselője, a harmadik negyed kiérdemült fertálymestere nyilatkozott.
Minden tizedik évfordulóhoz kapcsolódóan volt egy-egy verseny. Most annyiban jelent újítást, hogy Kárpát-medencei tanulmányi versenyt hirdettünk. A korábbi a 10 és a 20 éves évfordulóhoz kapcsolódóan Egervárosban lett meghirdetve a verseny, és két kategóriában, 7.-8. osztályosoknak és 9.-10. osztályosoknak. A verseny három részből áll. Az első részben egy helytörténeti kutatást kellett végezni a diákoknak, azzal a szándékkal is, hogy a helytörténet érdekességeire irányítsuk a figyelmüket, hiszen a középkorban a Kárpát-medence szerte elterjedt volt ez a tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek rendszere, hogy amelyik települést ők vizsgálják ott, ez meddig maradt fent, milyen feladatokat láttak el, hogyan működött. Ezeket értékelték a versenybizottság tagjai, pontot kaptak rá, volt egy második forduló, a témával foglalkozó irodalom jeles alkotói közül egy emészthető, ilyen 40-50 oldalas részt kellett a diákoknak áttanulmányozniuk, és ezután egy órás internetes fordulóba meg kellett oldani ehhez kapcsolódó feladatot. Az így kialakult két forduló alapján kialakult eredmény hozta a döntőnek a résztvevőt, és akkor így kerültek be 4-en az általános iskolás kategóriából, és 5-en a középiskolás kategóriából ide a mai versenyre.
De 4 csoport, vagy 4 csapat, illetve 5 csapat, tehát igen, csapatonként értjük a számokat.
Igen.
Honnan jöttek a tanulók? Tehát Egerből, Eger környékéről?
Egerből jöttek, Tiszafüredről, Fótról, illetve Budapestről is érkeztek diákok.
Aki jóst szerepel, az sikeres élményeken túl mivel ér haza?
Tehát természetesen a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósul meg a verseny, ezért szép ajándékokat is tudunk adni a helyezetteknek. Mindegyik csapattak, hogy Egerhez kötődjön, az egy kis jelvényt, feltájmestéri jelvényt kap ajándékba. Ezen kívül 8000 forinttól egészen 20000 forintos könyvutalványt személyenként a nyertesek megkapják. Az Egri feltájmesterséget feldolgozó Breznai Imré könyvének a hasonmás kiadását, a felkészítő tanároknak borral kedveskedünk. És szerintem a nyerteseknek a legnagyobb jutalom az lesz, hogy a végén főkapitány urunk tiszteletbeli junior fertálymesteri avatja őket.
7.-10. évfolyamos diákok számára lesz most itt egy megmérettetés, és azért Várkonyi Györgyel beszélgetek, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitányával, hiszen ez a Fertálymesteri Testület 30 éves évfordulójára egyfajta megmérettetés lesz, csak pont azon gondolkoztam, hogy 7.-10. évfolyamos diákok mennyire vannak tisztában egyáltalán a Fertálymesteri Testület múltjával, hagyományaival.
Na, hogy tisztában legyenek, azért rendeztük ezt a versenyt. Tulajdonképpen már a 1931-es célkitűzések között megtaláljuk azt a mondatot, hogy ápolni kell a fiatalságot, nevelnünk kell, ottal az iskola befejezte a nevelést, akkor jöjjenek a fertálymesterek. Úgy gondoltuk, hogy Egerben mindenképpen tudni kell valamit a fertálymesterségtől, hiszen már 1694-ben a jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a 4 kapunál 4 főfertálymester, meg 4 tizedes és 4 altizedes volt. Ezért írtuk ki ezt a versenyt, illetve szorosabbra akarjuk fűzni a kapcsolatot a diáksággal. Ne csak mivének, mert én már nagyon annak számítok, gondolkozzunk így, hanem próbáljuk a hagyományainkat átültetni a gyerekekbe is, és ha minél hamarabb kezdjük, annál jobb. Egy ilyen vetélkedő pedig nagyszerű alkalom erre.
A testület hogyan segítette a felkészítését a diákoknak?
Igen, tulajdonképpen már régóta bevonjuk a gyerekeket is azokba a munkákba, amit itt Egerbe próbálunk megvalósítani, tehát a gyerekváros takarítása, a rókuskápolna közötti rendcsinálás, szemétszedés és így tovább, hogy a felnőttekkel együtt ott legyenek, vagy egy ilyen szomszédsági találkozókon is mindenképpen várjuk a gyerekeket, és adtunk anyagot hozzá. Tulajdonképpen kaptak egy kis könyvet, amit még Rezna írt, beletettük mind a kettőt a, azt hiszem, 1901-est és az 1930-valahányast is, Köztudott, hogy Bresznál az elején ellene volt ennek az egésznek. Ő tulajdonképpen csak azt látta, hogy ezek esznek, hisznak, és jól érzik magukat. De utána, miután egy kicsit beleásta magát a történetbe, rájött, hogy a közösségépítésnek egy nagyon fontos, hogy úgy mondjam, kohója ez az egész, és így odaadtuk a könyvét, adtunk ki fényképeket, hogy lássák, hogy mi történt. Például most is lesz majd a versenybe Kálai Miklós miniszterelnök, mikor jött Egerbe, feltárgymesterek fogadták, és ezt a képet kell majd kirakni Pázlaiból, és megmondani, hogy ki van a képen. De volt egy bemutatkozó előadás. Minden csapatnak egy kis történetet kellett mondani a hozzájuk legközelebb eső helyiségbe, hogy voltak a feltárgymesterek, vagy nem voltak, és egész érdekes pályamunkák érkeztek. A gyerekek az interneten is, meg egyéb helyeken is utána tudtak nézni, hogy mégis mi volt ez, és remélem, hogy jól felkészültek.
Híreink végén az időjárásról. A délkeleti tájakon lévő gomoly felhők este nagyrészt feloszlanak, hazánk nagy részén derült, száraz időre számíthatunk, azonban az Alföldön éjszaka több helyen alacsony szintű felhőzet képződhet. A szél mindenütt legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 27-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. A nagykunsági talentumokról dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával beszélgetünk. A 80 év feletti magyar állampolgárok előzetes igénylés nélkül megkapják a gondosórát. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. A közelmúltban jelent meg egy tanulmányuk a Tér és Társadalom szakfolyóiratban, melynek a címe Talentum földrajzi kutatások egy belső perifériás magyar régióban, nagykunsági esettanulmány. Erről a témáról, területről fogunk beszélgetni. Már a címben is van egy olyan fogalom, amit érdemes megmagyarázni, Talentum földrajz. Mit jelent ez a kifejezés a tudomány ágak között? Hol helyezkedik ez el?
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon érdekes terület, és én a kutatásokat úgy végzem, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy úgy végezzük, hogy ma már azért a legtöbb tudományágban, tudományterületen a magányos harcos nem nagyon érvényesül, hiszen akár egy alapvetően társadalomtudományi ihletettségű kutatásban, kutatási folyamatban sem megkerülhető, egyébként zárójelben az én személyes nagy sajnálatomra a matematika, a statisztika és hasonló nemes tudományok. Így meg kell találni azokat a kutató szakembereket, kollégákat, akikkel nagyon jól kiegészítjük, aki hozza a témákat, aztán aki ezt aprólékos számításokkal alátámasztja vagy cáfolja, Tehát igyekezni kell azért, én úgy gondolom, hogy 2-3-4 embert, nyilván ez is attól függ. Tehát egy biológiai kutatás, nem tudom, egy matematikai még több embernek a kutatásait igényelheti, ez teljesen attól függ, de azért kell egy olyan csoport, kell egy olyan társaság, amelyik együtt tud dolgozni, együtt tud kutatni akár hosszú távon is, és én nagyon remélem, hogy most ez az én esetemben összeállt ez a 2-3 ember, ez a mini csapat, de annál ütőképesebb. És hát igazából itt a témát magát, a Talentum földrajzot, ezt Mátyás Szabolcs kollégám hozta be a kutatásba, én pedig magát ezt a földrajzi térséget, hiszen már itt a rádióban is többször elhangzott ez, hogy nagy kunság, amit én nagyon köszönök, hogy így megjelenhetünk a nagyobb közönség előtt is, és egy olyan térségről van szó, ami azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal szebb napokat látott, és sokkal több potenciál van benne, és látható, hogy a helyi társadalom úgy általában, és tényleg nem bántásként mondom, mert az átlag mindent elfed, meg mindent beborít, de hogy nem tudunk megfelelő módon élni ezekkel az adottságainkkal is, és a legtöbben nem képesek felébredni, és a lehetőségeket sem tudják kihasználni, meg sem látják, és hát ennek köszönhető többek között, hogy ezen is vitatkoznak persze, hogy egyáltalán belső periféria vagyunk-e, mert ez is a periféria, ugye ez is Egri Zoltán szerint, ahogy ő mondja, ezért ez térben és időben is változó a társadalmi megítélése a perifériának, tökéletesen egyetértek vele, de én azért szakirodalmi adatok alapján, statisztikák, mutatók alapján, illetve az én személyes megélt geográfiám szerint, és én azért 53 éve élek itt a térségben és magában a városban, Kisújszálláson, hogy ez egy periféria. Ez bizony periféria, és sokszor nem is a földrajzi értelemben véve, mert ott is lehet belső periféria, de ez a fejekben. És ez a legnagyobb probléma, hogy mikor jönnek az emberek zsigerből ezzel egy csomó, hogy itt nincsen semmi, és akkor úgy megkérdezi tőlük az ember, mert te mit teszel hozzá, rögtön visszalép, az nem az ő dolga. Tehát mindig mindent felülről várunk, mindenféle megoldást, de ha magunk kell lépni, akkor már nem. Tehát áldozatot azt nem hozunk, kockázatot nem vállalunk, csinálja meg más, a közöshöz nem teszek hozzá, hanem csak kivenni akarok belőle. Ez így nem működik hosszú távon, és ez jól látható, ezek a problémák. És hát maga a tehetségföldrajz, vagy talentumföldrajz, talentumgeográfia, ugye igazából nyilván foglalkozik vele a földrajztudomány, amit én a legnemesebbnek tartok, de ez egyéni beállítódás, ne ítéljen el ezért senki, hiszen én történelem földrajzszakos vagyok, de foglalkozik vele a pszichológia, a pedagógia, az orvostudomány, de a közgazdaságtan, az oktatásügy, minden. Tehát én úgy gondolom, hogy az életünk minden területét beszövi, befonja. Nyilván ez is ugye már maga egy kérdés, hogy na most akkor mi az, hogy tehetség, mi az, hogy talentum, tehát ez is ugye szubjektív és értéktartalommal nemesített vagy terhelt, mert mondjuk kevésbé társadalmiak hasznos tevékenységekben is lehet valaki tehetség. Például született tolvaj, vagy én nem tudom én micsoda, és ugye az azért ez nem pozitív értéktartalom, azért a tehetséghez inkább a pozitív értéktartalmat csatoljuk. És hát ugye a földrajztudományon belül mi a társadalom földrajzhoz soroljuk értelemszerűen ezt a talentum földrajzot, vagy talentogeográfiát, és igazából ugye a földrajztudományra jellemző térszemlélettel, annak kutatási módszerei segítségével vizsgálja a rendkívüli képességű emberek földrajzi elterjedését és az ezzel összefüggő geográfiai törvényszerűségeket. Itt a már említett Mátyás Szabolcs kollégám definícióját idéztem. De ugye azért itt is különbség van a magyar és mondjuk a nyugati tudományszemlélet között, mi inkább ezt a magyaros vonalat képviseljük, tehát a szellem, a magyar tájak, a magyar lélek kutatása, míg, és az nem biztos, hogy jobb, amit nyugaton csinálnak, minden esetre más, ott inkább a gazdasági hasznosságot mérik a tehetség meg a talentum kapcsán. És ugye itt van egy világhírű kutató, egy Richard Florida nevű úriember, évtizedek óta mainstreamet képviseli, és ő azt mondja a definíciójában, hogy a tehetségek földrajzának térbeli elemzés olyan módszer, amelyel a közgazdászok és regionális tudósok dokumentálják és feltérképezik a képzett és kreatív tudásmunkások elhelyezkedésének változó homokját. Annyira szépen fogalmazza meg a kutatótársunk, hogy szinte könnyeket csal a szemünkbe ez a definíció.
A tanulmányuk, kutatásuk szempontjából mi a különbség a tehetség és a talentum között?
Igazából azt mondhatjuk, hogy ez is egy ilyen felfelé szűkülő piramis, vagy háromszög. Ugye én úgy gondolom, hogy azt szerintem simán kijelenthetjük, hogy rengeteg tehetséges ember van. Szinte végtelen számú tehetséges ember van. Ez egy adottság. És onnantól kezdve jön a kérdés, hogy onnantól kezdve tud-e feljebb lépni, kihasználja ezt a tehetségét, és talentummá válik-e. A tehetség azt mondom, hogy akár még használhatjuk a nagyon fiatalokra, a kibontakozókra, tehát egy tehetséges ifjú sportoló, egy tehetséges ifjú képzőművész, festő, palánta, stb. És igazából az ugrás az ott következik be, mi legalábbis, és ez is nagyon szubjektív, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért ez elég szubjektívek ezek a megközelítések, bár szerintem általános társadalmi konszenzus születhet ebben, vagy van ebben, míg a talentum pedig, aki már mondjuk nagyjából egészéből minimum középúton jár, de akár már le is tette az élete főművét, és ő már a beteljesült tehetség. És ez, én úgy gondolom, hogy a tehetség az egy dolog, ahhoz még nagyon sok minden kell, családi környezet, baráti környezet, az iskola, a nevelés fontossága meghatározó, az adott kor, az adott korszak, az adott térség, és akkor ebből aztán meglátjuk, hogy lehet, hogy valaki tényleg kiemelkedett abban a korban, mert minden szerencsésen összeállt, és megvoltak a saját ambíció is, egy más korszakban pedig simán eltűnhetett volna az örvényben. Tehát sok mindennek kell együtt állnia, én úgy gondolom, hogy a tehetségből talentum válhasson. És nyilván a csúcson ott vannak a géniuszok, a zsenik, de hát én úgy gondolom, hogy ők egy külön kategória. Talán még annyit, hogy a tehetségeken túl a talentumok már annyira kibontakoztatták képességeiket, és el is érték ezek legjavát, hogy már nemzetközi szinten is látható a teljesítményük.
Talentum földrajzi kutatások egy belső perifériás magyar régióban. Nagykunsági esettanulmány című publikációja kapcsán dr. Habil Kovács Tiborról a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával beszélgetünk. A nagykunságot vizsgálták ebben az esetben is. A nagykunság gomb belül hány főt vizsgáltak, és milyen szempontok alapján választották ki a talentumokat?
Ahogy mondtam, itt egy nagyon erős szűkítés történt, hiszen mondom, szinte végtelen számú a tehetséges emberek köre, és hát mindig kell valami határt szabni, ez is mondhatják sokan, hogy szubjektív volt a lehatárolás. Mátyás Szabolcs kollégámnak egy könyve jelent meg néhány évvel ezelőtt a Kárpát-medence tehetségföldrajza témájában, és ő ott nagyon sok megkereséssel ért különféle felsőoktatási intézményekhez, határon túl is, a jelenlegi határokon túl is, és aztán egyetemi honlapokról, újságcikkekből mindenhonnan összeszedett egy ilyen 3000 fős mintát, abból dolgoztunk. És milyen érdekes, hogy ez még az előtti évben jelent meg, hogy mondjuk pont Karikó Katalint a szárnyára kapta volna a világhírnév, és ezt a kutatást még vele egészítettük ki, hiszen ezt tavaly folytattuk le ezt a kutatást, és így összesen 22 embert szedtünk csokorba, aki az eredeti nagykunság 6 településéhez köthető, és most itt akkor ugye hirtelen sokan a szívükhöz kaphatnak, hogy miért csak ennyi. Ahogy mondtam, azért, mert leszűkítettük arra, hogy már elérték a legnagyobb eredményüket vélhetően, túl vannak az életük csúcsán, megvan az életmű, illetve sokan már el is távoztak az élők sorából. Tehát, és így jött ki ez az összesen 22 fő. Több nagyságrenddel nagyobb a tehetséges emberek lélekszáma a térségben is.
Ezt a 22 főt hogy lehet bekategorizálni tudományterületenként, tehát hogy mely területen értek el eredményeket?
Nagyon érdekes, hogy azért az egy minimum kritérium követelmény volt, hogy itt kellett születniük, vagy minimum 3 hónapot itt valamilyen intenzív, aktív tevékenységgel eltölteni. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak olyanokat vizsgáltunk, akik itt születtek. Azért ezt is fontos kijelenteni, és hát nagy időintervallumot öleltünk fel, mert az 1700-as évek eleje közepétől szinte ezen évszázad, tehát majdnem 200 év volt, akikből válogattunk, és mikor ezt is kérdezik, hogy miért, hát mondom, a kezdőidőszak azért, mert ugye a török időszakban ez a térség nagyjából elnéptelenedett. 1699-ben a Penzféle összeírás egészen pontosan 0 főt tudott kimutatni ebben a térségben a török dúlás nyomán, mert ugye aki nem pusztult el, nem öltek meg, nem halt beleim, az a maradék meg elmenekült, és például ugye a második Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelemnek a rakamozi birtokán élte túl, a kisújjak maradéka ezt az időszakot, és úgy jöttek vissza 1717-ben, tehát csak ezután tudtunk már dokumentálni, és hát a 20. századi közepi születési időpont lezárás pedig azért történt meg, mert éppen azért, amit mondtam, hogy ők már valószínűleg túl vannak a csúcson, elérték a csúcsot, és lezárult az életmű. Így vagy úgy, de lezárult. És természetesen itt nem csak a tudomány magas bérceiről van szó, mert az első, akit vizsgáltunk, az Kovács Mihály, ő egy karcagi katonatiszt volt, aki kijutott még az Amerikai Egyesült Államokba és a 18. század vége felé, és ő volt az, aki a függetlenségi háborúban Amerikában létrehozta a lovasságot, tehát azért egy páratlan katonai tehetség volt, és milyen érdekes, hogy ő például nem végzett középiskolát, úgyhogy nem csak az iskolai végzettség számít, úgyhogy a karcagi Kovács Mihállyal kezdtünk, és utána voltak itt művészek, gondoljunk a turkevei kordafivérekre, akik ugye a filmművészetben alkottak páratlan, tehát nyilván mi azt is tudjuk, hogy Hollywoodot is magyarok hozták létre, tehát nekik is óriási szerepük volt ebben, aztán értelemszerűen az irodalom, mint olyan a magyar irodalom, Móricz Zsigmond ugyan nem itt született, de 2,5 évig itt tanult a gimnáziumban, és itt érettségizett. Ugyanakkor a másik, Csukás István nem itt érettségizett, nem is itt nőtt fel, de az itt született Kisújszálláson és meghatározó gyermekéveit itt töltötte. Aztán vannak ilyen különleges területek, mint a rendészettudomány, mint olyan, és annak is egy jelentős képviselője működött itt Kisújszálláson, vagy saknagymester, tehát rendkívül sok területről gyűjtögettünk, de ugye alapvetően megnéztük a fő természettudományos, társadalomtudományos, orientáció, sportolók és egyebek. Tehát tulajdonképpen ezeket a kategóriákat állítottuk fel, és ennek kapcsán ez a 22 fő azt mutatta, hogy természettudományokban jók vagyunk, társadalomtudományokban kicsit kevésbé, ugye, és ez annak is köszönhető, és akkor most itt legyen az én szívfájdalmam, aki én is társadalomtudós vagyok, és inkább bölcsész, hogy hát bizony az utóbbi évtizedek és a jelen is arról szól, hogy a természettudományok. És ugye sokan hiába küszködünk, tehát most egy Móricz Zsigmond, aki egyébként világszínvonalú író, de rólunk és nekünk írt. Egy Csukás István, meggyőződésem, hogy Hans Christian Andersennel simán vetekszik, magyaroknak írt és magyarul. Tehát nem tudunk kilépni. A kettő meg kettő az mindenhol négy. Még ha politikusok azt mondják, hogy három vagy öt, akkor is. Tehát, hogy ugye nekünk magyaroknak tényleg páratlanul tehetséges embereink vannak, de bizonyos korlátok között nem tudunk kilépni a nemzetközi porondra. Illetve hát a sportolók szempontjából, olyan szempontból, és ezt is ugye a kutatás kimutatta, hogy annyiban nem vagyunk szerencsés helyzetben, hogy itt egy bizonyos szintet elérve már nem tudja továbbfejleszteni a tehetségét. El kell menni. Minimum Szolnokra, de inkább Debrecenbe vagy Budapestre, és utána nyílik meg a nagyvilág. Tehát ugye infrastruktúra, humán erőforrások itt ilyen szempontból korlátosan állnak rendelkezésre.
A vizsgált nagykunsági településeknek, tehát tulajdonképpen akkor ez a tehetség megtartó ereje, ezek szerint akkor csekély vagy kicsi?
Igen, pontosan. Tényleg itt összehasonlítgattunk magyarországi Kárpát-medencei településeket, ugye így szűkítve a kört, Kárpát-medence, Magyarország, mai Magyarország és ugye a nagykunság, és ugye egyébként az általában is kimutatható a tendencia, hogy a kis vagy kisközepes települések azok a születésben, a tehetségek születésében felülreprezentáltak, tehát több van, csak utána nem tudják megtartani. Ez a nagy gond. Valahol ez érthető is, tehát az szerintem nem várható el, hogy mondjuk egy Karcagon, Kisújszálláson, ezeken a településeken egyetem legyen. Tehát azért ez máshol sem, nem is tudom, rentábilis, kifizetődő. Én is elmentem Debrecenbe, mások is elmentek Debrecenbe. Majd az a kérdés, hogy évek, esetleg egy-két évtized múlva ki az, aki visszatér. Mi lesz a vonzó ezekbe a kis településekbe? Vagy mi lesz taszító a nagy településekbe, a nagyvárosokba, vagy gigavárosokba? Tehát ez a nagy gond. Én egyébként látok lehetőséget a kis településeken, meg kell tapasztalni a nagyvilágot, nem volt ez másként évszázadokkal ezelőtt se, tehát hogyha az inas legényből mester akart lenni a cégben, akkor el kellett menni vándorútra, és utána tért vissza, semmi gond nincs vele. Érettségizzetek, legyerekek itt Kisújon, menjetek, lássátok meg a nagyvilágot, tanuljatok Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Pécset, Budapesten, Győrben, nem tudom, menjetek, tapasztaljatok külföldet, tanuljatok nyelveket, és majd utána jöjjetek vissza 30 meg 40 évesen, és kamatoztassátok itt, és akkor itt rejlik ezeknek a városoknak a tendői, hogy milyen szellemi és fizikai infrastruktúrát tud biztosítani. Mi az, amit helyben tud, van-e megfelelő bölcsöde, óvoda, alapiskola, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, van-e orvosi ellátás megfelelő, vannak-e szórakozási lehetőségek, milyen megfizethető vagy jó minőségű ingatlanok vannak, mennyire elérhető a nagyváros, és így tovább.
Az önök által vizsgált 22 fő közül volt, aki visszajött ide a nagykunságba?
Senki. Tehát állandóra senki nem jött vissza. Úgyhogy el kellett menni a nagykunságból, nagyvárosokba, Budapestre, de sokaknak külföldre ahhoz, hogy valakivé lehessenek.
Azt is jelenti, hogy akkor már ő, hogyha az önök által vizsgált talentumok külföldön vagy egy másik városban haltak meg, akkor azok már szinte ott vannak nyilvántartva, tehát hogy valószínűleg nem is nagykunság településeihez kötik őket.
Ez pontosan így van. Nekem mindig különösen fájó, és tényleg senkit nem bántva, de mikor mondják, hogy a szolnoki születésű Karikó Katalin. És? Tehát annyi volt, hogy egészségügyi körülmények miatt az édesanyja felszállt a vonatra, fel kellett, hogy szálljon, elment, megszülte Karikó Katalin Szolnokon, majd hazajöttek. És Kisújszálláson kapott minden indítatást, mert hiszen tőzsgyökeres kisújszállási a család, az édesapja itt volt, jókedvű, hentes, és így tovább. Tehát minden ide kötötte, kivétel nélkül. Itt nőtt fel, itt gyerekeskedett, itt járta az általános iskoláit, itt járta a középiskolát, és itt érettségizett, és utána innen ment egyetemre, Szegedre.
Ebből a tanulmányban milyen következtetéseket vontak le, állapítottak meg a talentumokkal kapcsolatban?
Igen, ez az általános tendencia, hogy akkor a fiatalok elvándorlása a mobilabb, magasabban képzett, akikben van spiritus, akik tényleg tenni akarnak, tehát nem ragadnak meg a követelőzésben és a nekik járban. Ők elmennek, és nagyon nehéz visszavonzani őket, amit mondtam, ugye bizonyos szempontból érthető módon is. Nem tudom, mikor jön ez a fordulat, amikor az emberek kezdik belátni, bár ugye lehet, hogy részben erről szól a szuburbanizáció, a nagyvárosok elővárosi növekedése, bár szerintem, és én teljesen egyetértek az egyik nagy példaképemmel, Lukovics Tamással, aki körülbelül 25 évvel ezelőtt azt mondta egy konferencián, hogy szerinte a létező legrosszabb tendencia, ami az urbanizációban, a városodásban, városi adosodásban bekövetkezhet, az a szuburbanizáció, vagyis hogy valahol a külvárosi gyűrűben veszel egy telket, építkezél irgalmatlan pénzekért, aztán beülsz reggel az autódba, válsz 2 óra hosszát, mire bearaszolsz, ott már megvan a stresszadagod, ledolgozod a napodat, este visszaarraszolsz, lehajtod a fejedet a medencésházad, szép kis hálószobában is kezdődik a mókuskerék évtizedekig, és ugyanez. De hát, hogyha egyszer a vidék, ami egyébként az Európai Uniónak is már évtizedek óta az egyik szakpolitikai célkitűzése, hogy a vidék erősítése, hát ha egyszer eredményre vezet. És ez kell ezeknek a kisvárosoknak, a vezetőinek is belátni, hogy erősíteni kell a kisvárosokat. És hát talán egyszer majd elérnek oda más szakpolitikák is, hogy modern városok program után, meg modern vagy magyar falu program után majd a kisvárosokra is vetül olyan fény, hogy esetleg ha majd itt egyszer lesz olyan, hogy tényleg szakpolitikák, vagy lesznek szakpolitikák, meg ilyen, amikor majd több évre tudunk tervezni, és tudatosan tudjuk a kisvárosaink, tehát ez a magyar terminológiában ilyen 10-től 30 ezer fős településekig tudunk majd kiszámíthatóan gondolkodni, előre tervezni, végrehajtani, visszaellenőrizni és újra tervezni, akkor én azért hiszek benne, hogy van ezeknek a településeknek jövője. Én mondom, én magam tudom az életem ívét, hogy én is elmentem innen, mert akartam tanulni, mert mozgott bennem. Elmentem a nagyvárosba, utána dolgoztam a nagyvárosba, utána elmentem külföldre, többször elmentem külföldre, a kontinens közepébe, a kontinens nyugati szélére, és végül visszavezetett ide az utam. És úgy gondolom, hogy élhetőségben ezek a települések, és mondom, itt a kisvárosi kategóriáról beszélek, meg én leginkább, mivel itt éltem, itt nőttem fel a nagykunságot, de ezek élhetőség szempontjából, ha jól csinálnánk, és itt messze nem csak a városi elitekre gondolok, hanem azokra is, akik esetleg megtanulnák azt, hogy ne szemeteljenek, meg ne égessenek gumicsizmával, tehát azért itt sokfelől bűzlik a hal, hogyha ezek harmóniába tudnának kerülni, és nem negatív harmóniába, hanem pozitív harmóniába, ezek lennének a legélhetőbb települések. Teljesen biztos vagyok benne, csak most nem erre megy a világ.
Egy-egy ilyen tanulmány gondolom bizonyos idő után mindig felfrissítenek, és további kutatási célokat tűznek ki. Most milyen célokat tűztek ki önök?
Kutatóknak, a tudománnyal foglalkozó vitézharcosoknak, nekünk is megvannak, ahogy az elképzeléseink, a kutatási területünk szerteágazó területeken, természet, társadalomtudományok, regionális tudomány, minden, bölcsészettudományok, de ugye nekünk is természetesen a legmagasabb helyen az a Magyar Tudományos Akadémia, és az ő irányelvei az irányadóak, ahol természetesen illeszkedve a nemzetközi tudományetikai elvárásokhoz, azt mondják, hogy nem helyes gyakorlat konkrét kutatási eredmény különböző önálló publikációkban való szerepeltetése, csak azért, hogy gyarapítsuk a cikkek számát, viszont kivétel, amikor az eredeti cikk idegen nyelven látott napvilágot, ilyenkor a magyar nyelvű változat publikálása is kívánatos. És én ezt teljesen nyilvánvalónak és helyesnek érzem, hiszen én azért magyar vagyok. Én magyarul publikálok, fontos a külföldi, az angol nyelven történő publikálás, de hogyha én azért magyar dolgokról olvasok, akkor elsősorban magyarul olvasok. És szeretek is magyarul olvasni. Így aztán mi is ezt tartjuk, tehát azért igyekszünk a nemzetközi szintéren is megjelenni a kutatásunkkal, meg azt a magyaroknak is átadni. és ennek kapcsán azt is tudni kell, hogy soha nem ugyanaz a két cikk, ez teljesen nyilvánvaló, tehát érdemben is különbözhetnek. Nyilván a végeredménynek annak kell lenni, tehát a kiindulásnak, a kutatási módszerek egyebek, csak a hangsúlyok lehet, hogy máshol vannak, és ennek kapcsán a cikkünk angol kiadásában egy ígéretet tettünk arra a szakirodalom alapján, hogy Észak-Finnországgal egy összehasonlítást érdemes lenne egészen alaposan feltárni, hiszen azért ugye, ahogy beszéltem itt perifériákról, vidéki térségekről, elnéptelenedésről, hogy mik a közös vonások ezekben a térségekben, tehát mondjuk Nagykunság és Észak-Finnország, és mik a különbségek, hogy ki hogyan próbálja megoldani a problémáit. És hát itt ez egy érdekes kimutatás lesz szerintem, mert én amit Magyarországon itt feltártunk a Nagykunságban, én még mindig nem látom azokat az összehangolt szakpolitikákat, különösen nem térségi szinten, mert inkább a magányos harcos mentalitás és kevésbé az összefogás jellemző ránk, bárki is bármit is mond, mert azért Széchenyi elég sok évszázadra érvényes megállapításokat tett, mikor például azt mondta, hogy a magyar legnagyobb ellensége most is mindenkor a magyar, de ez csak zárójeles kitétel volt, meg hogy mennyire vagyunk mi jövőorientált gondolkodásúak, míg a finnek olyan oktatási és gazdasági meg innovációs szisztémákat pakoltak össze, hogy ott egy kicsit talán lehet, hogy előrébb tart a halszagú rokonság. És ezt a két dolgot szeretnénk összehasonlítani, és esetleg, hogy kinél mi a tanulság, mit lehet a másiktól tanulni, és mi az, amit meg el kéne felejteni, hogy tovább tudjunk lépni. És tényleg egy virágzó vidékké tegyük ezt az elénk által azért sokáig virágzó vidékként megtartott, kialakított és megtartott térséget.
A Nagykunságban végzett Talentum földrajzi kutatásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kishújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgettünk. A Gondosóra program Heves vármegyei aktualitásairól számoltak be Egerben. Ignác Balázs főispán kiemelte, Heves vármegyében jelenleg 28 ezer idős ember rendelkezik gondosórával. Április 1-től pedig elsőként vármegyénkben minden 80 év feletti ember előzetes igénylés nélkül kap gondosórát. Ignác Balást, Heves vármegye főispánját kérdezzük.
Heves vármegyében mennyire elterjedt és kedvelt a gondosóra?
A gondosóra program országosan is nagyon népszerű. Heves vármegyében a jogosultak 44%-a már rendelkezik gondosórával. A mai sajtótájékoztató is arról szólt, hogy a 80 év fölöttiek postai úton meg fogják kapni a gondosórát, és ezzel 54%-ra fog nőni a gondosórákkal rendelkezők aránya. A jelenlegi 44% az országos szinten is kimagasló, és nagyon örülünk neki, hogy a gondosóra program első bemutató állomása a 80 év fölöttiek postai úton megtörténnek a kiadása itt Heves vármegyében történt meg.
Tud-e konkrét visszajelzéseket a gondosóra felhasználóktól?
A gondosórára online telefonon, illetve a kormányablakokban is lehet jelentkezni. Heves vármegyében 8 kormányablak van, ahol lehet igényelni, lehet regisztrálni a gondosórára. Van minden is információnk a kollégáktól, hogy mennyire hasznos és pozitív visszacsatolásokat kapnak, illetve természetesen az én családomon belül is szülőknek, nagyszülőknek már regisztráltunk rögtön az elején a gondosóra programban, és valóban vannak olyan élethelyzetek, amikor egy gombnyomásra ott van a segítség. Egy nagyon jól működő diszpécser szolgálat van a háttérbe, aki el tudja dönteni, hogy mikor, mire van szükség, és valóban ez a program életeket tud menteni.
Legyen minden családban gondosóra, fogalmazott dr. Juhász Roland, a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Ügyvezetője Egerben. Kiemelte, az országban összesen 750 ezer idős, azaz minden harmadik jogosult rendelkezik ezzel a jelzőkészülékkel. Elmondta, Magyarország kormánya által indított gondosóra programban április 1-től azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes készüléket, melyet a készhezvétel után töltőre kell helyezni, és a gomb megnyomásával a diszpécser központon keresztül aktiválni kell a készüléket. Dr. Juhász Rolandot,
a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit KFT ügyvezetőjét kérdezzük.
Egyik szlogenként úgy fogalmazott, hogy legyen minden családban gondosóra. Jelenleg országos szinten mennyire elterjedt?
Jelen pillanatban 770 ezer regisztrált felhasználónál tartunk, ugye 2 millió a teljes 65 éven felüli célcsoport. Ha ebből visszaszámolunk, akkor ez azt jelenti, hogy minden harmadik 65 éven felüli rendelkezik gondosórával. Egyébként elég egyenletes az országon belüli eloszlás, tehát nagyjából 33% környékén van az átlag. Vannak kisebb települések, ahol kiugróan magas, már 50% fölé is tudtunk menni, illetve a keleti ország rész a nyugatihoz képest egy picit elhanyagoltabb, fogalmazunk így.
Most bővítik a felhasználók körét, kik kaphatnak gondosórát?
Mielőtt a konkrét számra rátérek, talán egy annyi indoklást, hogy miért is tesszük meg ezt a nagyon fontos lépést, hogy eddig ugye regisztrációhoz kötötten lehetett a 65 éven felülieknek ehhez az ingyenes szolgáltatáshoz hozzáférni. Ezt a regisztrációt mi tényleg próbáltuk a lehető legjobban kikönnyíteni, tehát hogy minél akadálymentesebb, minél egyszerűbb legyen a regisztráció, de az eddig beérkező felhasználói tapasztalatok és visszajelzések alapján azért még mindig vannak olyan visszajelzéseink, hogy nem tudják ugye a számítógépes ismeret, vagy egyéb más oknál fogva a regisztrációt véghez vinni, úgyhogy a 40 ezer életmentés és a csak nem 500 000 egyéb esetben történt segítségnyújtás ugye arra kötelez bennünket, hogy igyekezzünk a legjobban rászorulók számára direkt módon eljuttatni ezt a készüléket, és akkor itt van a kérdésére a válasz, hogy a direkt kiküldés, ami most idén április 1-e év, és éppen itt Heves vármegyében kezdjük el. Ez azt jelenti, hogy a 80 éven felüliek, akik eddig nem regisztráltak, azaz nem rendelkeznek gondosórával, itt Heves vármegyében direkt postai úton mindenféle előzetes regisztráció nélkül fogják megkapni ezt a készüléket, annak érdekében, hogy szeretnénk, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a programhoz, és azt a biztonságot tudják élvezni, mint amit 770 ezer honfitársunk már magáénak tudhat.
Ahogy elhangzott, a Magyar Posta kézbesíti ezeket a készülékeket, ha megérkezik az idősekhez, mi a következő teendőjük?
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye ez az új típusú kampányból fakadóan van egy pici eltérés a regisztrációhoz kötött felhasználóknál. Ahol regisztráció volt, ott lehetett kontaktszemét megadni a regisztráció során, illetve ugye egy pontos kézbesítési cím is, meg átvételi lehetőség is abból a szempontból, hogy ugye a posta tudott előzetesen értesítést küldeni, hogy mikor fog a csomag megérkezni. Ugye itt a regisztráció nélküli kiküldésnél fizikailag nincs erre lehetőségünk, egyrészt, hogy a posta bármilyen értesítést küldjön, úgyhogy érdemes figyelni itt április 1-től Heves vármegyében nagyjából egy másfél-két hét alatt végig fog menni az a 12 ezer ember, ha jól emlékszem, akinek nincs még Heves vármegyében 80 éven felüli gondosórája. Ha nem, akkor értelemszerűen értesítést fog hagyni a posta, mint minden más esetben, és akkor a postán lehet átvenni ezt a készüléket. Ha ez megtörténik, ami nagyon fontos, hogy be kell kapcsolni magát a készüléket, ami első esetben egy töltőre helyezést jelent, ugye akkumulátorral működő készülékről van szó, és az egyetlen sárga gomb, ami segítség nyújt, szolgál, azt mindenképpen meg kell nyomni, akkor is, ha nincsen semmilyen probléma, hogy a diszpécserrel fölvegye a kapcsolatot, az óra bejelentkezzen, kihangosítja magát, és ugye egy beszélgetés során kell megadni a felhasználónak a személyes adatai, ez az úgynevezett aktiváló hívás, és itt már ennek során is lehet kontaktszemét megadni, hogy a minimum egy, maximum 5 darab kontaktszemély adható meg. Az egész gondosóra program során bármikor változtatható a sorrendjük, a személyeknek a száma, a telefonszáma, bármi, tehát azért mondom, hogy nem egy kötöttség. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Számos esetben látjuk azt, hogy ahol van kontaktszemély a felhasználó mellett, hogyha bármilyen probléma történik, mondjuk akár jelzem, amíg gyakorlati napi szinten fölmerül, ugye van egy elesés érzékelő ebben a készülékben, és bizony, ha éppen nem test közelben van a készülék, csak mondjuk ledobom egy táskában lévő készüléket, akkor is elindul ez az úgynevezett elesés érzékelős vészhívás. Hogyha nincsen kontaktszemély, és nem tudják a felhasználót elérni, akkor bizony a mentő és a tűzoltó egyidejűleg fog kimenni a helyszínre, hogyha a GPS adatok alapján az látszik, hogy az indokolt, ugyanis nem tudhatjuk, hogy nincs-e valamilyen eszméletvesztéses, életveszélyes helyzet. Ha viszont van kontakt személy, akkor ugye könnyebb a diszpécser központnak a dolga, akkor őt is tudja értesíteni, őt is föl tudja kérdezni, hogy véletlenül történt-e a riasztás vagy sem, de a másik oldala, hogyha tegyük fel, ténylegesen probléma van, mert a felhasználó megnyomja a gombot, mondjuk egy rosszul lét esetén, akkor ha nincs kontaktszemély, nem tud kit értesíteni a diszpécser központ azzal kapcsolatosan, hogy elindította a mentőt, elindította a segítségnyújtást, de ugye nyilván a hozzátartozónak, de ez természetesen lehet egy szomszéd is, vagy egy barát, vagy egy segítő, hogy azonnal kap egy tájékoztatást, hogy tudjon ő is arról, hogy mi történt, és utána a segítségnyújtásban be tudjon kapcsolódni.
Milyen esetekben szabad lehet használni a gondosórát?
Azt tudom mondani, hogyha a jelentőségét tekintve nézzük, ugye, amit mi is mindig próbálunk annak érdekében hangsúlyozni, hogy minél több bizonytalan próbáljunk meg biztatni, vagy rávenni arra, hogy a regisztrációt végezze el, az a 40 ezer életmentés. Ez egy statisztikailag alátámasztott számról beszélünk, tehát minden egyes esethez egy konkrét esemény tartozik, lévén ugye a diszpécser központban minden hívás rögzítésre kerül, minden egyes bejelentett problémának van egy adatlapja, ami ugye látszik az, hogy mi volt a probléma, és arra milyen megoldás szolgált. Ugye itt a 40 ezer életmentéshez történő hozzájárulásunkat mi úgy számoljuk, hogy ebben az esetben mindenképpen a 112 a mentés irányításnak az értesítésére került sor direktben a diszpécser központon keresztül, hogy ebből utána mi a végső megoldás, azt már nem látjuk, de az esetek nagy többségében, és tényleg köszönet ezért a felhasználóknak, elmesélik utána, mi próbáljuk megkeresni őket, aki hozzájárul, elmeséli, hogy milyen konkrét esetben történt a gondosórán keresztül életmentés. De, és itt szoktam mindig egy nagyon nagy levegőt venni, hogy emellett számosságában is lényegesen nagyobb az az úgynevezett általános segítségnyújtás, ami most már közel 500 000 esetben történt meg. Ugye az egész programnak a célja az az, hogy a 65 éven felülieknek egy biztonságot adjon, a saját lakásukban történő, minél hosszabb ideig történő tartózkodáshoz nyújtson segítséget. Ami ugye azt jelenti, hogy a mindennapi életvitelük során felmerülő bármilyen probléma esetén nyugodtan igénybe lehet venni a gondosórát, ugyanúgy 0 forintba, ugyanúgy ingyenes, hogyha csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem tudom éppen, hogy most az orvosi ügyeletet hogy és miként kell kihívnom. Most hirtelen én se tudnám, ugye ebben is volt azért az utóbbi időben hatalmas változás, tehát kvázi egy tudakozóként használom magát a készüléket, a diszpécserek erre is alkalmasak, föl vannak készítve. Igyekszünk egyébként minél több pontos, autentikus információt bevinni az együttműködési megállapodásaink útján, de egyébként mindennapi probléma esetén most ugye közeledik a jó idő, tehát mondjuk például tönkre megy a klímaberendezés ugye egy lakásban, vagy éppen nincs klímaberendezés, és nagyon meleg van, és nem tudja az idős, hogy hová mehet, ugye a tévébe beszokták mondani, hogy ezeket és ezeket a helyeket lehet használni. Ezeket az információkat biztosan meg tudja kérdezni a diszpécser központba, de ugye gyakorlati példát mondjak, gyógyszer probléma, gyógyszerhiány, valamit fölír az orvos, annál a patikában nem lehet beszerezni, föl kell hívni, ugye együttműködési megállapodásunk van a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, a diszpécser központot, és ő meg fogja keresni, hogy mi az a legközelebbi patika, ahol az a gyógyszer beszerezhető, nem a kiszállításban segít, ugye az a patikáknak a dolga és felelőssége, de hogy hol és miként elérhető, ebben is tudnak segítséget nyújtani. De zárásként annyit tudok mondani, hogy amiben hát most nem tudok erre számot, pontos számot mondani, de ez is gyakorlati példa, ha már csak egy jó szót kap valaki, ugye egy idős, egyedülálló, akinek bármilyen problémája van, nagyon sok esetben zárul azzal, hogy mi belehallgatunk a beszélgetésekbe minőségbiztosításokán, nem én, hanem az erre feljogosított kollégák, ha már egy jó szót kap a diszpécsertől, elmondhatja, hogy mi a problémája, az esetek többségében már ez segítséget tud nyújtani. Ugye egy 0-24-ben elérhető szolgáltatásról van szó, mert ugye a probléma az nem kopogtat előre, ez lehet hajnal egykor, késő éjszaka, bármikor, a diszpécser központ 0-24 órában elérhető.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49.
Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4.